Megmondom őszintén, hogy izgatott vagyok a mai óra miatt. Az a reményem, hogy valami különlegeset fogunk átélni ma este. A következő gondolatom volt, és ezt én nem tudom, kitől hallottam, de azt hiszem Pásztor Scheller lehetett, hogy a pokol nem érti a mennyet. De a menny érti a poklot. A föld valószínűleg nem érti a mennyet. A pokol pláne nem. Nincsenek meg a fogalmaink hozzá. Olyasmi van ott, amit mi sose láttunk. Túlmegy a mi rendszerünkön. És Istennek ki kell jelentenie ahhoz, hogy életünkben először halljunk, lássunk, tapasztaljunk olyat, amiről ő ott tanít. És igazából ez a reményem a mai estével, hogy látni fogunk valamit a mennyből, amit esetleg sose láttunk azelőtt. Mert hogy Róma 8-hoz érkeztünk. Róma 8. És a reményünk az, hogy Róma 8-at átvesszük ma. És dicsekszem ezzel. De nem én, hanem az Úrral dicsekszem. Drága Jézus, kérünk téged, hogy áld meg ezt az estét. Kérünk, hogy te jelentsd ki magad. Te mutasd meg nekünk, hogy mi az, amit tettél, hogy mi az, amit adtál nekünk, hogy mi az, amink van, és mi az az élet, amit élhetünk. Mi az a hatalom, ami a miénk. Mi az a bizonyosság, az a hihetetlen gazdagság. Jézus, kérünk téged, ha te nem jelented ki, sose fogjuk látni. Eleveníts meg minket, adj halló füleket, védj el minden zavaró tényezőt, és csak tedd ránk a kezedet. A drága nevedben, Jézus. Amen. Róma 7-ben Pál eljut arra a pontra, hogy ő ketten van. Hogy van egyszer ő, és van a régi bűnös természete. És hogy ő már nem egyenlő a régi bűnös természetével. Mert azért ez egy elég komoly dilemma. Hogy azt teszem, amit nem akarok tenni. Hogy amit gyűlölök, azt teszem, és nem teszem azt a jót, amit pedig tenni szeretnék. Erre egy világi ember azt mondja, hogy öreg, te képmutatásban élsz. Miért nem csinálod, amit prédikálsz? Csináld, amit prédikálsz. És hála Istennek, én azt is csinálom. Mert azt prédikálom, hogy nem tudom azt tenni, amit jónak tartok, de attól még jó, és helyes. És az, amire vágyom. És az, amire törekszem. De azt a törvényt találom magamban, hogy a bűn megvan bennem. És hogy cselekszem a bűnt. És utálom. És hogyha ha ezt a feszültséget nem tudom feloldani, akkor diliházba fogok kerülni. Ez egy, tehát, hogy teljes egész keresztényként egy erkölcsű emberré váltam. És látom a hihetetlen a jelentőségét. Látom a bűn gonosz voltát, sőt, egyre kifinomultabban látom. Tehát úgy értem, az az egyszerű önzés, amiben világi emberként éltem, és amiben emberileg jó voltam, az már nem elfogadható. De mégis önzően élek. Mégis olyan döntéseket hozok, aminek egyetlen egy alapja volt. És ennél durvább dolgokat is csinálok. Úgyhogy egy feszültségben élek. Tudom, hogy minek kéne lennem. Egyre jobban tudom. Egyre jobban vágyom rá. És sokszor azt veszem észre, hogy egyáltalán nem vagyok az. Sőt, azt veszem észre, hogy nagyobbakat bukok, mint valaha azelőtt. Hogyan lehet az, hogy ezután nem élek kárhoztatásban? Hogyan lehet az, hogy nem élek egy ilyen tudat, egy ilyen, nem is tudom, meghasonlásban? Hogyan lehet, hogy reggelente nem köpöm le a tükörképemet? Ez egy komoly kérdés. Nagyon sok a keresztény ezt úgy oldja meg, hogy megigazítja önmagát. Nem néz vele szembe, hogy nem teszi, amit tennie kéne, és teszi, amit nem kéne. Nem néz vele szembe. Törvénykezésben és ítélkezésben él, és azzal, hogy elítél másokat, azzal, hogy hangosan ítélget, saját magát egy sokkal jobb helyzetben tünteti fel. És ez olyan jól megy, hogy akár élhetek abban az illúzióban, hogy én vettem ezt az akadályt. De mi nem ezt tesszük. Nem. És Pál sem ezt teszi. 25. vers. Felismeri, hogy az Úr Jézus meg fogja szabadítani ebből a helyzetből. És felismeri, hogy én magam tehát az értelmemmel az Isten törvényének szolgálok ugyan, ez volt a 25. vers, testemmel azonban a bűn törvényének. És 17. vers a lényeg. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Úgyhogy itt van Pál felismerése. Ketten vagyunk. Én, az új ember, aki megy a mennybe, aki hibátlan, és van a régi bűnös természetem, aki ki van szolgáltatva a bűnnek, és ő teszi. És minden kárhoztatás a régi bűnös természeté. A régi énem, aki nem én vagyok. És ez egy bibliai valóság. Ez nem önállítás, ez nem egy önmegigazítás. Isten így csinálta. Újjászülettem, és egy új ember lettem, aki tökéletes, de itt hagyta nekem a régit, hogy kiképezzen engem egy új önazonosságra, hogy kiképezzen engem egy függésre, hogy elvigyen odáig, ahol fölkiáltok, hogy én nyomorult ember, ki szabadít ki engem ebből a halálra ítélt testből? És rájövök, hogy én nem tudom kiszabadítani magam. Isten egy olyan helyre tett minket, ahol helyzetileg tökéletesen el vagyunk fogadva, de ahol tapasztalatilag hihetetlen, kétségbe esett helyzetben vagyunk. Szükségem van Istenre. Úgyhogy az alapfelismerésem az, hogy fel kell adnom a büszkeségemet. És el kell kezdenem magamra úgy nézni, ahogy Isten néz rám. És ez így néz ki, hogy el vagyok fogadva úgy, ahogy vagyok. Amíg mindig kísérő gyengességemmel együtt. Hisz az már nem is én vagyok. Csak még nem tudok jól dönteni. A tetteim kifejezik a sokszor még éretlen döntéseimet. És ezt Isten így akarta, hogy szembesüljek az éretlen döntéseimmel. Oké. Kórusban szeretném, ha válaszolnátok. Mi az éretlen döntés? Csak egy van. Nincs sok. Az összes többi csak ennek a következménye. Így a régit választani az Úr helyett. Az valahogy így hangzik. Magamban bízom. Én igaz vagyok. Az én módomon. Az én erőforrásaimból. Lefelé nézni. Ide. És ez volt az éretlen döntés. És a gyümölcse ennek mindaz a testiség. Mi az életdöntés? Én képtelen vagyok. Úgyhogy benned bízom. Én a kereszthez megyek. Elveszítek mindent. Ott én bűnös vagyok, de igaz leszek általad. Teljesen. Elfogadott vagyok és szeretett. És legyen a te akaratod szerint. Legyen a te szereteted szerint. Legyen a te gondoskodásod szerint. Benned bízom. És ennek is lesz gyümölcse. De ahhoz, hogy én merjek menni Istenhez, vissza egyet. Ahhoz, hogy egyáltalán menjek Istenhez, fel kell ismernem, hogy szükségem van rá. El kell jutnom a reménytelenség helyére. A képtelenségem beteljesedéséhez. És azután, hogy merjek menni, ahhoz kell Róma 8:1. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. És ezzel kezdi a, gyakorlatilag Pál ezt a hihetetlen fejezetet. Ez a fejezet a, megszentelődéshez szükséges erőt leplezi le előttünk. A Róma 7 egy olyan állapot, amiben hiszem, hogy mindannyian belekerülünk. De ugyanakkor egy olyan állapot, ahol nem kell megragadnunk örökre. Van hova tovább lépni. Létezik egy győzedelmes élet. De a módszere nem az, ami a, ami a testé. A módszere az Róma 8. És ezt nem értjük. Ez a mennyország. Ez egy isteni biztonság. Ez egy hihetetlen magasság, ahol királyok vagyunk, örökre elfogadva. Krisztus örökösei, akiknek minden a javukra van, akik egy hihetetlen szuper biztonságban élnek, akiknek nincs már szükségük arra, hogy reakcióban éljenek, akik olyan gazdagságban élnek, akiknek nincs szükségük arra, hogy kicsinyes, porhoz tapadt életük legyen. De erről megfeledkezem. Sőt, ezt sose láttam. Nem is értem, hogy ilyen van. És ezért a régi életet élem. Nem is hiszem, hogy van másik. Vagy ha van, nekem nincs meg az erőm, amivel ott élhetnék. És így van erőm, de az erő, ami igazán kéne. Az az erő, hogy tudom, hogy az én Uram velem van. És soha el nem távozik tőlem. Hogy semmi nem választhat el a szeretetétől. Ez valahogy egy kicsi gondolat. És erről szól Róma 8. És ezzel kezdi. Képtelen vagy, de azért, mert ketten vagytok, és a benned lévő állat még mindig veled van, és neked tudnod kell választani, felismerni, hogy az nem te vagy, jogosan elítélni az ő tetteit, és utána bátran az én oldalamra, Isten oldalára állni. Mert nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Úgyhogy te el vagy fogadva. Lelőttél valakit? Szörnyű bűn. De ha megtérsz belőle, és odaállsz az Úr oldalára, akkor mondhatod azt, hogy ez az állat mit tett. Uram, bocsáss meg, ez nem én voltam, hanem a bűn én bennem. És valószínűleg a tettednek aratni fogod a jogi következményeit. És ha nem vagy erős ebben az igazságban, akkor lehet, hogy bűntudatban fogsz élni. De a valóság az, hogy a legszörnyűbb tetted ki van fizetve, és ellened nincs kárhoztató ítélet ezen a szinten. Akkor tegyük a bűnt, és ezt átvettük Róma 6-ban, Róma 5-ben, hogy hogyan tehetnénk, hogy ha meghaltam a bűnnek, hogyan élhetnék még benne. És az ok, amiért Krisztus megszabadított minket, nem az, hogy a bűnben élhessünk, hanem pont azért, hogy megszabaduljunk a bűn uralmától. Mert ez a kegyelem az, amely arra nevel engem, hogy megtagadjam az istentelenséget. És csak egy pillanatra hadd mutassam nektek ezt a verset. Ki az, aki tudja, hogy hol van ez? Mert Isten kegyelme tanít minket arra, hogy megtagadjuk az istentelenséget. Titus 2:12, köszönöm. Azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat józanul, igazságosan és kegyelmesen éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Mi nevel minket arra, hogy megtagadjuk az istentelenséget? A gonosz kívánság. A kegyelem. Nagyon érdekes. A kegyelem. A kegyelem az, ami megszeretteti velem az igazságot. A kegyelem. Az a kettősség, hogy egyrészt értem, hogy képtelen vagyok önmagamban, és hogy ugyanakkor miközben teljesen elégtelen vagyok, teljesen elfogadott vagyok, és valójában tökéletes. A helyzetem az abszolút biztonság helyzete. De Isten azt kéri, hogy válasszak, hogy melyik oldalra állok, kiben bízom, mit vallok meg, mit hiszek magamról, és ez az újbóli és újbóli választás felnevel bennem egy új embert, aki már megvan, de akinek fel kell nőnie. És ez vagyok én. És pont ez az állandó válság, amiben vagyok, a legtökéletesebb nevelőm a kegyelemben. Mert ha nem lenne kegyelem, akkor ez a válság elítélne engem. És én gyűlölném az igazságot, mert az igazság elítél engem. Hisz nem vagyok képes megtenni. Elítél. Úgyhogy gyűlölöm. És Istentől pedig elbújok. Legfeljebb akkor jövök, amikor tudok neki valamit mutatni. De így, hogy látom, hogy muszáj mennem Istenhez, és hogy mehetek, mert el vagyok fogadva. Így megyek. Abszolút megyek. És ez az egyetlen erőnk, a kapcsolatunk Istennel, hogy szabadon járulhatok hozzá, és szeretve lehetek általa. És ez a szeretet gyümölcsöt teremhet az életemben. Mit? Gyümölcsöt. Gyümölcsöt. Egy belső átalakulásnak lesz egy teljesen természetes külső megnyilvánulása. A jóságom Isten szeretetének a gyümölcse. Miért vagy te jó ember? Én nem vagyok olyan jó ember. De sok jó dolgot teszek. Sok szeretet van bennem. Tudod miért? Mert van egy nagyon szerető Istenem. És tudod mit? Én azt hiszem, hogy elég rossz ember vagyok. Sok hülyeséget csinálok. Sokat vétkezem. De sok kegyelmet kapok. Sok szeretetet. És ezért nagyon szeretek. És ezért sok kegyelmet adok. És van miből. Van miből. És tudod mit? Nem tudom, hogy történik. Egyszer csak ott van. És azt mondom, hogy vallásosan azt mondom, dicsőség Istennek. Nem. Szívből őszintén mondom. Dicsőség Istennek. Ami itt történt, az egy csoda. Az az ő szeretetének a gyümölcse. És tudjátok, én mi vagyok? Szabad. Nem kell küszködnöm. Hagynom kell, hogy Isten szeressen. Őrá kell összpontosítanom. És az ő dolga, hogy gyümölcsöt teremjen. Igaz? Amen. Ez a szellemi élet ereje. És a gyönyörű benne az, hogy így kezdődik. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet szellemének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. Rendben, erre a könyvre hat a gravitáció törvénye. Ez a bűn és halál törvénye. Mi az, ami fel tudná függeszteni ezt a törvényt? Az alátámasztás törvénye. És ez történt? Vagy inkább, még inkább úgy történt, hogy anyagtalanná vált a könyv. És a gravitáció elvesztette a fogását. És ezt tette meg velünk Krisztus. Harmadik vers. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el, bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. És ez az evangéliumról szól. Az atya nem haragudott ránk, ő teremtett minket. Gyűlöli a bűnt, és gyűlöli a lázadást, de amit ő tett a mi bukásunkra válaszként, az, hogy elküldte a fiát. Ne viccelj, ő teremtett minket. Ő akart minket. Ő a fiának egy mennyasszonyt akart. Egy népet. Egy családot. Ő szeretett téged. Még a világ megalapítása előtt. Nem azt mondta, hogy fúj, ezek elestek. Mint ahogy mit tudom én, egy anya azt mondja, hogy gyerek, fúj, hát ez bekakilt. Hanem megoldást hozott. Odaadta a fiát. És bűnös testhez hasonló formában. Ami ez a... most nagyon tudományos leszek, Krisztus hipostatikus egységéről beszél. Ami arról szól, hogy Jézus teljesen Isten volt, és teljesen ember. És a mi testünkhöz hasonló testben volt. Egy kivétellel nem volt bűnös. Ugye? Nem volt meg abban a testben az öröklött bűn. Mert hogy az a férfi magján keresztül öröklődik, és Mária ugye férfi nélkül esett teherbe. De azon kívül ugyanazt a gyengeséget hordozta magán, mint mi is. És ebben a testben kárhozatra ítélte a bűnt. Ott győzte le a bűnt, ahol a bűnnek a legnagyobb hatalma volt. Negyedik vers, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. És hogy mi hogyan járunk? Test szerint vagy szellem szerint? És a helyzet az az, hogy a tapasztalatunkban sokszor test szerint. De ha újjászülettél, akkor Isten szelleme ott van benned, és néhány mikroszekundumra időnként szellem szerint élsz. Valójában szellem szerint élsz. És a törvény követelése teljesült benned. Miért? Mert a törvény ezt követeli, a bűn zsoldja a halál. És Róma 6 szerint a Krisztussal együtt meglettél feszítve. És meghaltál. A törvény követelése teljesült. És a törvény szerint most te igaz vagy a tulajdonított igazságodon keresztül. És gyakorlatilag Róma 8.1-től 13-ig a szabadulást írja le Pál. És ezen a ponton ellentét párokat kezd el megmutatni a 5. vers, mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig szellem szerint, a szellem dolgaival. Mikor vagyok testi? Amikor a test dolgaival törődöm. A 119. Zsoltár, nem tudom melyik verse, egy pillanat, 25. azt mondja, hogy életem a porhoz tapad, eleveníts meg igéddel. Az életem, vagy lehet úgy mondani, hogy a lelkem a porhoz tapad. A por az anyagi világot jelenti, amely részecskékből áll, atomokból, porból. És ennek a dolgaival törődöm. A lelkem ehhez tapad. Az életem ehhez tapad. A forrásom itt van. Ide nézek, erre összpontosítok, ez alapján gondolkozom, érzek, döntök, innen várok egy kis pénzt, egy kis kaját, végre egy kis napsütést, egy kis esőt, és az életemet itt töltöm. Mit mondtál az előbb? Te nem tisztelsz engem. Ti se tiszteltek engem. Nem figyeltek igazán. Biztos, mert nem vagyok méltó rá. Tudom. Én egy ilyen értéktelen ember vagyok. Tudom. Apám is mondta. A lelkem a porhoz tapad. Ez a testiség. Ez a testiség. Hol van a forrásom, és hol van az összpontosításom? És azt az életet élem. Akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival, a szellem szerint a szellem dolgaival. És ez az, amit nem látunk. Isten és az ő világa, amely most már az én világom. Ez a világ, amihez a lelkem tapad, hazug látszat, mint egy videójáték. Ugye te egy darabig még játszod. 20 év, 30 év. És utána kivesznek belőle örökre. És átlépünk a valóságba. Isten világába. Miért ne gondolkoznék már most e szerint? Miközben, ha az ő dolgaival törődöm, erőt kapok arra, hogy győzedelmesen az ő dolgai szerint éljek ebben az életben is. Megnyerem az örökké valóságot, felkészülök a jövőre, és ebben győzök ebben az életben. De hát ez elrugaszkodott dolog. Sanyi, a reális hétköznapokban nem így gondolkozunk. Ez a baj. Ez a baj. A test törekvése halál, a szellem törekvése pedig élet és békesség. 6. vers. Ezt nem tudom, hogy értitek-e. Pál megpróbál egy feszültséget létrehozni. Választanod kell. Ha-hó, van itthon valaki? Választanod kell. A test vagy a szellem között. És a te elképzelésed szerint nincs nagy különbség a kettő között. De Pál feszíti a húrt. Azt mondja, hogy az egyik a porral törődik, a másik a mennyel. Az egyik törekvése halál, ugyan már, Sanyi. Ez valami költői túlzás lehet. És nem az. A test törekvése halál, a szellemé pedig örök élet és békesség. Oké, akinek a törekvése halál, azt hogy hívod? Hogy? Gyilkosnak hívod. Az egy gyilkos. Van bennem valaki, aki ölni akar. Nem feltétlenül fizikailag, de szellemileg biztosan. Van bennem valaki, akinek a törekvése az elválasztás. A halál. Elválasztom magamat magamtól, magamat Istentől, magamat tőled, tőled magamtól, titeket egymástól, és a törekvésem a halál. Egy olyan embernek adsz teret, ha magadban bízol, aki tönkre akarja tenni a házasságodat. Ez a törekvése. Te már megint miért mondtad ezt? Miért csinálod ezt velem? Egy nagyon egyszerű dolgot kértem. Meleg pirítós reggel. És ez hideg. És ezt nem mondom ki. De hogy is mondom ki? Mosolygok. Finom, drágám. De mindezt gondolom. És tudom, hogy nem tisztel. Egyébként sose eszünk pirítóst, azért merem hozni ezt a példát. És... De van bennem valaki, aki egy paranoid, beteg módon gondolkozik, és a törekvése halál. Ne légy vele szentimentális. Választanod kell, és amit választasz, annak a gyümölcsét fogod aratni, miközben teljesen el vagy fogadva. Miközben élhetnél az újban. Miközben győzedelmes életed lehetne. Szabadságod. Élhetsz úgy, hogy rabja vagy ennek a gyilkosnak. És ezen a jó Istenke nem segít. Úgy értem, itt neked felelősséged van. Isten igenis nevelni fog téged, és ki fogja élezni a helyzeted annyira, hogy felismerd a választás szükségességét. De választanod neked kell. Ez a megszentelődés. Egyszer egy nagy döntés? Nem. Millió kis döntés. De tudatában kell, hogy éljek. Mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. És tényleg erről szól, hogy az, aki bennem van, ellenségeskedik Istennel. És hogyha így élek, nem lehetek kedves Isten előtt. Na most akkor ez hogy van? Akkor most Isten lehet, hogy nem elégedett velem? Lehet, hogy mégsem szeret? Lehet, hogy mégsem mehetek hozzá? És Pál megadja a választ 19. versben. Ti azonban nem test szerint éltek. És itt újra felépíti a helyzetünket. Ezt csinálja Pál állandóan. Jól megagyabugyál, ébresztő, ez valóság, de utána megnyugtat. Nyugi, el vagy fogadva. Minden sinem van. De a cél a felnövekedés, az éretté válás, az együtt élés azzal, amit Isten megtett. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem szellem szerint. Ha. Lehet, hogy nem élsz szellem szerint. Van egy ha Isten szelleme lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus szelleme, az nem az övé. És Efézus 1-ben tudjuk, hogy ha megtérünk, 12-13, akkor ő elpecsételt minket a Szent Szellemmel. Úgyhogy ha megtértél, akkor benned van a Krisztus szelleme. És te nem test szerint élsz. És erre utaltam az elején is, hogy valójában mi szellem szerint élünk. Úgyhogy hogy sinem vagyunk. De ugyanakkor értsd, hogy annak a helyzetnek, ami megvan neked, a megnyilvánulása lehet, hogy elmarad. És lehet, hogy nem élsz benne. Mint egy gazdag ember, aki nem tud a gazdagságáról. Ezt értitek? Nincs mit enni. És milliárdjaid vannak a számládon. És nem tudsz róla. Nem tudsz. Egy forintot nem költesz el belőle. Éhen lehet halni. Milliómosan. Úgyhogy a Biblia keményen beszél velünk. Mert azt akarja, hogy higgyünk. Mint két egészséges pofon. Ébresztő. Van egy valóság, amivel egyetérthetsz. Tedd meg. Hányszor? Egy milliószor. Egy nap, ha kell. Élj az új életedben. És itt magyarázza tovább. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, és itt megint megnyugtat. Tehát nyugi, még mindig emlékszem Róma 7-re. Tudom, hogy vétkezel. Nem erről van szó. Tudom, hogy gyenge vagy. Nem erről van szó. Hanem, hogy ne add meg magad neki. Hogy ne harcolj az ő szintjén. Hanem amikor testben vagy, akkor égjen a piros lámpa, fordulj az Úrhoz, hagyd, hogy szeressen, vald meg az igazságot. Vétkeztem, megpróbálok jó lenni. Dehogy is próbálok meg jó lenni. Elfordulok a testtől, és az Úr felé fordulok. És hagyom, hogy szeressen, hogy a szeretete teremjen gyümölcsöt, és ne a testem. Ez az egyetlen választásom. Úgyhogy Pál megnyugtat. Bár a test a bűn miatt halott, a szellem életet ad az igazság által. És milyen élete? Hát egy ilyen gyenge kis nyomorultat. Tudod, egy olyat, ami meggyújtasz egy gyertyát, és reméled, hogy nem alszik el. Valami ilyesmi. 11. vers. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, és itt nem fogom mindig átfordítani, itt szellem szerepel végig. Ha pedig annak a szellemmel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a halandó testeteket is a bennetek lakó szellem által. És akkor milyen életet kaptunk? Milyen megelevenítésben lehet részünk? Ugyanabban, amely Krisztust feltámasztotta a halottak közül. Ugyanaz a szellem van bennünk. Mit jelent ez a megelevenítés? Jelenti azt, hogy amikor ő rá nézek, amikor szellemben élek, akkor ő a maga bölcsessége, a maga mértéke szerint erőt ad, hogy erőt nem jó kifejezés az. Azt az életet adja, amit élhetek. Azt az életet, amely nem cselekszik bűnt. Amely gyűlöli az önzést. Amely természetesen tökéletessé válik egyik pillanatról a másikra. Nem. De amely gyümölcsöt teremhet. Puk. Nem, valószínűleg nem így. Láttatok már így almát teremni? Puk. Nem. Az ott. És másnap nézem ugyanakkora. Talán egy picit nagyobb. De ha ez ilyen lassan nő, nyár vége lesz, mire megnő. Bingo! Ez az! Gyümölcsöt terem. És hányszor kell esőnek esnie, napnak sütnie, nem tudom, gyökérből táplálékot szívnia. Minden nap, minden percben, minden órában. Ez a te választásod is. A gyökereidet hova ereszted? Milyen nap süssön rád? Milyen vizet fogsz inni? És gyümölcsöt fogsz teremni? Évekig fog tartani? Folyamat. És mindig. Életünk végéig. De ez a lényeg. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, 12. vers, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Úgyhogy a nagy szabadságunk valódi. Ha akarsz, menj el és élj úgy, mint a pokolban. Komolyan. Szabad vagy. Menj. Kikérheted az örökségedet és elverheted. Elveszíted az örök életet? Elveszíted Isten feltétel nélküli szeretetét? Amikor visszajössz, úgy fog üdvözölni Isten, mint ahogy az atya üdvözölte a tékozló fiút? Így van, de miért csinálnál ilyen marhaságot? Miért csinálnál ilyen hülyeséget? Adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Ha látom ezt a célt, ha látom ezt a szabadságot, ha látom ezt a hihetetlen kegyelmet, miért csinálnám az ellenkezőjét? Magamnak se kívánnám. És hát, ne viccelj, nem szerettétek meg ezt az Istent? Nem érzitek úgy, hogyha semmi más hasznom nem lenne belőle? Tartozom neki ennyivel. Tartozom neki, hogy elfogadjam, amit adott. Tartozom neki, hogy jól sáfárkodjak vele. És persze minden nyereség az enyém lesz. Mindjárt írja. De tartozom is neki. Mert ő egy céllal szabadított meg. És a szabadságom valódi. Tudod, mint amikor valójában ott van az a koldus. Szeretnéd, ha veled maradna. Kivásárolod őt a rabszolgapiacról, és utána szabadon engeded. Mert szeretnéd, ha önszántából maradna. De ahhoz, hogy igazán önszántából maradjon, igazán szabad kell, hogy legyen arra is, hogy elmenjen. És ha megy, ugyanúgy szeretni fogod. Csak lemarad mind arról a gazdagságról, amit a veled való élet jelentett. És ugyanígy, Isten minket is elenged. De egy célja volt, eredetileg, hogy önként vele maradj. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a szellem által megöldöklitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És itt megint kezdi. Megint hozza a feszültséget. Ha test szerint éltek, meg kell halnotok. A görögben a kifejezés, ez azt jelenti, hogy olyanok lettetek, mint a haldoklók. És ez igaz. Olyanok, ha test szerint élünk, élőkként olyanok vagyunk, mint a halottak. Nem tapasztaljuk meg az örömünket Istennel. Nyomorult életet élünk. Keresztényként. Vallásos emberként. Bibliaiskolába járó emberként. Mert nem a bibliaiskola üdvözít, hanem az Istennel való kapcsolat. És simán járhatok bibliaiskolába testben. És olyan leszek, mint aki haldoklik. És itt jön egy nagyon brutális kép. De ha a szellem által megöldöklitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És ez nem egy ilyen kis szentimentális kis aranyos képecske, hanem egy brutális gyilkosság. Úgy értem, van bennem valaki, aki gyűlölök. Úgy értem, van bennem valaki, aki fájdalmat okoz mind annak, akit szeretek. Van bennem valaki, aki gyűlöli Istent, gyűlöli a szeretteimet, és gyűlöl engem. Van bennem valaki, aki csak magát szereti. Én. És én megöldöklöm ezt az embert. És ez már nem én vagyok. De sokszor úgy tapasztalom meg, mintha én lennék. És magamat kell megtagadnom. És a szellem által magamat kell megöldökölnöm. És ez egy brutális dolog. És néha erről szól, hogy meg kell tagadnom önmagam. Azt akarom mondani, hogy és igazam van is. És nem mondom. Hanem azt mondom, hogy hogy a pokolba ezzel az emberrel. Velem. Mert ez egy állat, akinek a törekvése halál. És most épp azt akarta kimondani. Úgyhogy lehet, hogy kemény döntéseket kell hoznod. Ellenségévé kell válnod önmagadnak, hogy megmentsd azt, akit szeretsz. Magadat, az Istennel való kapcsolatodat, családodat, testvéreidet, az elveszetteket, akik pedig Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És itt van egy kifejezés, ami különbözik attól a... tehát az Isten fiai, Isten gyermekei a születésünk jogán is, és a miénk. A tekna szót használja a Biblia amúgy, ami azt jelenti, hogy kisgyermek, és arra utal, hogy az én gyermekem. És mindannyian ilyenek vagyunk. Még akkor is, hogyha nem, Isten szelleme vezérel. Viszont akiket Isten szelleme vezérel, akik nem betű szerint élnek, hanem Isten szelleme szerint, akik nem magukban bíznak, hanem az Úrban és az ő vezetésére hallgatnak, és akiket tényleg Isten szelleme vezérel, azokra egy másik szót használ, a hioszt, ami egy érett gyerekre utal, aki képes élni a felnőtt családtagok minden felelősségével, előjogával és lehetőségével. Úgyhogy akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten felnőtt fiai. És ez a cél. Kisgyermek vagyok mindenképpen. Aki éli az önző életét, sodródik az árral, de Isten szeretné, ha felnőnék. És ehhez ő adja az erőt. Ő teszi. Nekem mindössze esélyt kell hagynom neki, hogy megtegye. Mert nem a szolgaság szellemét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atya. És Jézus használta ezt a kifejezést, hogy Abbá, Atya Márk 14:36-ban, és azt jelenti, hogy édesapám. Egy bensőséges, közeli kapcsolatra utal. És a fiúság szellemét kaptuk, amiben nincs követelés. Úgyhogy nem lehet félelem sem. El vagyunk fogadva. Terített asztal van előttünk. Minden a miénk. De Isten nagyon szeretné, hogyha azt az asztalt le is falatoznánk. Ha a bankszámlánkat leürítenénk. De biztonságban vagyunk. A fiúság szellemét kaptuk. És valójában pont ez a közelhúzódás, hogy azt tudjuk mondani az Úrnak, hogy édesapám, apu, akihez odabújok, aki szeret, pont ez a közelség az, amivel én átveszem a kincseimet. 16. vers. Maga a szellem tesz bizonyságot a mi szellemünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És aki újjászületett, tudja, hogy újjászületett. És lehet, hogy főleg az elején vannak kétségei, és csak onnan tudja, hogy hát mondták neki, hogy ha elfogadja az Urat, már pedig ő elfogadta, akkor újjászületett. De ahogy járok vele, a szellem bizonyságot tesz bennem. És egy ponton tudom, megélem, hogy én a királyi család tagja vagyok. És itt kezdi a kijelentést. És gyakorlatilag a 14. verstől már a fiúságról beszélt egészen a 17-ig. Jó, ezt lediktálom most nektek, egy ilyen kis felosztást Rómából. Tehát 1-13-ig a szabadulásról beszél. A 8. fejezeten belül, igen. 14-től 17-ig a fiúság. 18-tól 25-ig a jövőnk, a biztos reményünk. 26-27 közbenjárás az imáról. 28-tól 30-ig Isten törődése és gondoskodása. 31-től 39-ig pedig a szeretetében való bizonyosságunk. Úgyhogy 17. vers, és utána tartunk egy szünetet. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedtünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. És csak egy gondolat gyorsan, ha vele együtt szenvedtünk, az a görögben egy olyan alak, amely nem azt mondja ha és talán, hanem ha, azaz a tények szerint. Lehetne úgy fordítani, hogy mivel vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőjünk. Tehát ez nem egy feltételként szerepel itt. Úgyhogy gyermekek vagyunk. Nem, tehát mivel gyermekek vagyunk? Isten örökösei is. Ezt nem tudom, hogy értitek-e. Szerintem nem. Szerintem egyikünk se érti. Mit jelent Isten örökösének lenni? Látnom kéne, hogy kicsoda Isten. Látnom kéne, hogy mit jelent Istennek lenni. Ő a mindenség ura, a mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, aki az egész világ egyetemet teremtette, ami egy olyan lényegtelen részlet, amit később meg is fog szüntetni. És te az ő örököse vagy. Azaz azt fogja mondani, vagy már azt mondta, gyakorlatilag ez el van intézve, hogy ami az enyém, az a tiéd. Az én jogaim a te jogaid. A Krisztus az első, és te pedig az ő követőjeként az örökös társa vagy. És a dicsőség, amit kapni fogsz, az ugyanaz, mint Krisztusé. És a sors, amit most itt a Földön élünk, a szenvedéssel együtt, is ugyanaz, mint az övé. De az örökösei vagyunk. Isten örökösei. És nem tudom, hogy honnan találhatnánk ehhez fogalmakat. De elmélkedned kéne ezen. Mert az erőt a megszentelődéshez, az új azonosságod adja. Ki vagyok én? Nem az a kicsinyes ember, aki a porhoz tapadt életében küszködik, hanem az az ember, aki Isten örököse, aki az atya fia, és azt mondom, hogy apu, és akinek ő azt mondja, hogy én felnőtt, teljes jogú, érett fiam, állj ide mellém, és örökölj velem. És ez hihetetlen. Nem tudom, mit jelent. Nem tudom, szokott-e lenni kisebb rendűségi komplexusod? Olyan érzésed, hogy méltatlan vagy? Hogy képtelen vagy? Hogy az életed egy küszködés? Ezt a képet kell lecserélni. Arra, hogy a mindenható örököse vagy. Tartsunk egy pár perc szünetet. Egy 3 percet, jó? És aztán még egy 20 percre folytatjuk. Drága Uram! Csak eleveníts meg minket. És add, hogy a késői óra ellenére tényleg figyelni tudjunk. És tényleg csak jelentsd ki magad, Uram, drága nevedben. Amen. Úgyhogy ott fejeztük be, hogy örökösei vagyunk Krisztusnak, de most vele együtt szenvedünk is. Ki vette észre, hogy van szenvedés az életében? Van szenvedés az életünkben. És én hiszem, hogy a szenvedést kétféleképpen lehet elszenvedni. Éretten vagy éretlenül. Úgy, hogy a hasznomra van, vagy úgy, hogy a botlásommá válik. És amit most fog mondani Isten nekünk a levélben, az segít éretten nézni a szenvedést. Segít szabadnak lenni tőle. Róma 8:18. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Hey! Piszok ment a körmed alá. Szenvedd el. Te vagy az örököse Istennek. A nehéz életed van? Nem hiszem. Szerintem nekünk itt Európában nincs nehéz életünk. Vannak helyek a világon, ahol az embereknek nehéz élete van. Nekünk itt nem. Nekünk nincs nehéz életünk. Érdemes elmenni néha egy kórházba, és az intenzívre bemenni. Belgyógyászatra bemenni. És ott látsz embereket, akiknek nehéz életük van. Néha érdemes megnézni egy hajléktalan, akinek ugye nem adunk pénzt, mert úgyis csak elissza. És persze megvan neki is a maga bűne, de csak gondolj bele, hogy te is lehetnél a helyében. Nem tudom, hány rossz döntést kell hozni, hogy az ember ott legyen. De nincs ez olyan messze. És nekik nehéz életük van. És lehet, hogy neked is nehéz életed van. De ez csak egy pillanatnyi könnyű szenvedés, amely minden mértéket meghaladó nagy és örök dicsőséget szerez nekünk. Akik nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. És mert hogy a láthatók ideig valók. Ideig valók. A láthatatlanok pedig örökkévalók. És ezt mondja Pál, és ő egy hiteles ember. Nem tudom, olvastátok-e apostolok cselekedeteit? Pálnak egy elég húzós élete volt. Mint misszionárius sokszor neki se volt hova lehajtani a fejét. Úgy indult el egyik városból a másikba, hogy nem tudta, hogy hol fog aludni. Lehet mondani, hogy bizonyos értelemben hajléktalan volt. Ugyanakkor egy felelős ember volt, ki azt mondta, hogy a két kezemmel fogok dolgozni, gondoskodni a magam és a rászorulók szükségeiről. Sokszor megverték, megkövezték, egyszer majdnem meghalt, tehát börtönben ült, pázott. Ugyanakkor az egyik nagy nyomorja az volt, hogy a kabátot hozzátok el nekem. Fázott. Kabát nem azért kellett, mert divatos volt, és épp nem volt divatos kabátja. Fázott. És Pál azt mondja, és csak a Filippi levelet olvassátok el. Az az egyik börtönlevél. És tud, hogy ezt egy ember börtönből írja. És olvasd el. El fogsz ájulni. És ez az ember azt mondja, hogy ez a szenvedés nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. És ezt fontos, hogy értsük. Egyszerűen nem, a hétköznapjainkban nem vagyunk a tudatában annak, hogy kik vagyunk. Értem, piszok ment a körmöm alá, hát hogy lehet így élni? Hát kis, és szégyenben élünk a hozzáállásunkkal. És nem kéne. Látnunk kell, hogy mi a valóságunk. De a valóságunk sokszor csak reménységre szól. És a csakot idézőjelbe kell tennünk. Egy biztos jövő, amely még nem következett be. És igen, szenvedünk. És igen, itt Európában egy átlagember élhet nagyon komoly lelki szenvedésben. És ez nem kicsi dolog. De akkor is. Ez nem hasonlítható ahhoz, ami vár ránk. És nem magasztalható afölé, amink most is megvan. 2 Korintus 1-et tessék elolvasni. Most lehet egy olyan vigasztalásod, ami kiemel minden bajból. 19. vers. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten, fiainak megjelenését. A teremtett világ 20. vers, ugyanis a hiába valóságnak vetetett alá nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. És erről szól, hogy sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Kik ezek? Kik az Isten fiai? Mi vagyunk azok? Mikor fogunk megjelenni? Amikor Krisztus visszajön, és mi is visszajövünk vele a nagy nyomorúság végén, és akkor Isten felfüggeszti azt az átkot, aminek a bűnbeeséskor alávetette a földet. Mert most a hiába valóságnak van alávetve minden. A termodinamika a második főtétele. Minden szétesik. Magától. Csak úgy kell hagyni. És szétesik. Ahhoz, hogy valami működjön, össze kell rakni. Aztán úgy hagyod, és magától szétesik. Az enyészetnek van alávetve minden. Az idő foga szétrág mindent. Ki vagyunk szolgáltatva az elemeknek. A gravitáció. Az éjség. A levegő. Egy pár fok különbség. És fázom. Ki vagyunk szolgáltatva? Hol vagyunk a szabadtól? Milyen szabadságban élünk mi? Be vagyunk zárva egy pici kis testbe, oda tapasztva a sárgolyó tetejére, és a szabadságunk abban nyilvánul meg, hogy szebb cipőt hordunk, vagy nagyobb kocsit vezetünk. Szolgák vagyunk. De amikor visszajövünk, dicsőséges szabadságban fogunk élni. Mint olyan testünk lesz, mint amilyen Krisztusnak volt, amikor feltámadt. A tér és idő már nem akadály. Az anyag a talpam alatt van. Semminek nem vagyok kiszolgáltatva, csak Istennek vagyok alávetve. Aki pedig azt mondja, hogy örökösöm vagy, felnőtt fiam. Itt a hatalmam gyűrűje. a nevemet a homlokodra írom. Uralkodók leszünk, isteni lények, de most sóhajtozva várjuk a megszabadulást. Olvassuk tovább. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik, 22. vers, mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a szellem első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Azaz, az üdvösségünk, a testünk végleges megszabadulása egy jövőben bekövetkező ígéretre szól, a jövőre szól, most még nem vagyunk szabadok, akkor leszünk. Helyzetileg el van intézve, hogy azok vagyunk, de még nem történt meg, de meg fog történni. Reménységre szól. Azt mondja viszont, az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Azaz, ami már most megvan, az nem reménység, mert az már most van. Nem kell remélni, azaz várni, hogy meg lesz. 25. vers. Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Meg fogunk szabadulni. Várd. Álhatatosan. Ez biztos. Ez a mi valóságunk. Most. És aztán örökké. Várd. Legyen ez a része az önazonosságodnak. Ki vagy te? Egy nyomorult kis féreg, aki átszenvedi az életét, és aztán vége? Értelmetlenül? Jövő nélkül? Céltalanul? Nem! Isten örököse vagy. Örökkön, örökké vele fogsz uralkodni. És a szenvedésed egy céllal van. És csak egy pillanatnyi. Egy király vagy. Akit fogságba ejtettek. És aki tudja, hogy a csapatok már úton vannak. És nem merik megérinteni. És az ellenség. És most itt van, és hordoztatják vele a szemetet. Rabszolgának kezelik. Hey, csak csináljátok. Jönnek, értem. És tudom, hogy ki vagyok. És az, hogy ti mit gondoltok, hogy most mit kell elszenvednem. Ez egy kicsi dolog. Ez nem fog megtörni engem. Én vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. És így élünk. És még két gondolat, jó? Adtok meg nekem 5 percet? Igen? Mehet? De nem tudok helyesen imádkozni. Én egy gyenge ember vagyok. És amikor jönnek az események, elveszítem ezt a reményemet. Arra nézek, ami az orrom előtt van, és ez fenyegető. És az életem reménytelennek tűnhet. És a gondjaim nagyobbnak, mint a hitem. És ha Istenhez tudnék fordulni, ha tudnék imádkozni, akkor megfordulna. De nem tudok. Nem tudok helyesen imádkozni. És ez így van. És nem is kell. Azt kell értened, hogy van, aki imádkozik veled és helyetted. 26. vers. Ugyanígy segít a szellem és a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Úgyhogy a Szent Szellem ott van benned, és Isten vizsgálja a te szívedet, és figyel a Szent Szellemre. És a Szent Szellem pontosan tudja, hogy mit kell kérnie, és hogyan kell kérnie. Isten jár közben, érted? Te nem tudom, el tudjátok-e képzelni? Belekerülsz egy helyzetbe, és az Atya, a Fiú, és a Szent Szellem fölpattannak, és akcióba lendülnek. És a Szent Szellem azt mondja, figyelj, adj neki erőt, intézd el a jövőjét, intézd el azt ott hátul. Az Atya azt mondja, igen, így akarom. A Fiú azt mondja, az életemet adtam érte. És a mindenható cselekszik. Az életed minden pillanatában. Minden pillanatában. Nem egy senki vagy valahol a világ háta mögött, hanem valaki, akiért Isten az életét adta. Valaki, aki miatt az örökkévalóság megváltozott. Akinek örök helye van. Akiért ez az egész világ most itt van. Változtat ez az én képeden? Az élethez való viszonyulásodon? Remélem. Halló? Van itthon valaki? Melyik életed akarod élni? A régit? Azt a kicsit? A dobozban? Vagy az újat? Ahol Isten azt mondja, hogy én hívtalak el. Ahol azt mondja, amit 28-ban mond. 29-ben és 30-ban. Hihetetlen szavak. Figyelj! Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. 28. Minden a javunkra szolgál? Na ne viccelj! Eltöröm a lábam? És ez most valami jó dolog? Nem, ez egy rossz dolog. De Isten nem unottan ül a háttérben, és nézi, hogy ha megint mi történt itt, hanem részt vesz a történelemben, részt vesz a te életedben. A szellem ott van veled, és pillanatról pillanatra kimondhatatlan fohászkodásokkal imádkozik, érted? Jézus ott áll az Atya előtt, és közben jár, érted, mint az ügyvéded. És a tekintély, amivel beszél, az a vérének a tekintélye. És nem nehéz közben járnia, mert az Atya azt mondja, hogy én találtam ki ezt az egészet. Teljesen egyetértek. Isten veled van. Ki lehet ellened? Mi lehet ellened? Minden a javadra van. Eltört a lábad? És Isten fogja magát? Ezt hogy fordítom a javára? Ha már látom. Hú, abból mi lesz? És elkezd beavatkozni. És a javadra fordítja. Mit? Mindent. Kinek? Aki az Istent szereti. Hát mi ezt itt bukjuk el. Mert hogy nem szeretjük Istent. Itt van egy feltétel. De hogy van ez Jánosban? Egy János 4:9-10. Abba nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. Úgyhogy szeretette Istent? Nem. Ezt mondom én. Büszke vagy. Csak büszke vagy. Azt gondolod, hogy a szeretet az, hogy te szereted-e Istent? Büszke vagy. A lényeg az, hogy Isten szeret téged. Ennyi. És hogyha ezt egyszerűen elfogadod, akkor szereted Istent. Ez a szeretet. Úgyhogy szereted Istent? Ha újjászülettél, akkor igen. Úgyhogy minden a javadra van. Mert Isten egy céllal váltott meg téged. Mindent a javadra fordít. De a szereteted egy feltétel. A szeretetnek mi az ellentéte ebben a képben? A lázadás. Ha lázadok Isten ellen, az nincs a javamra. A szeretetemmel azaz, hogy hagyom, hogy Isten szeressen engem. Utat engedek Isten szeretetének, hogy cselekedjem. És itt jön 29:30, ezzel befejezzük, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Ez a cél. Te olyan leszel, mint Krisztus. Ezen dolgozik Isten. Mindent erre használ. Akiket eleve kiválasztott. Az örökkévaló múltban Isten kiválasztott téged. Ez azt jelenti, hogy akkor kálvinisták vagyunk mi is. És azt mondjuk, hogy az emberi szabad akaratnak nincs része a megtérésben. Hanem, hogy Isten kiválasztott embereket üdvösségre és embereket kárhozatra. Mi mondjuk a mázlisták. Pedig itt azt írja, hogy eleve ismert és eleve kiválasztott. Ez eleve elrendelés tala. Hogy el van rendelve rólad, hogy olyan leszel, mint Krisztus. Kész. Tehát ez gyakorlatilag egy lejátszott meccs. Csak mi éljük át folyamatként. Isten azt mondja, hogy elviszlek oda, punktum, kész. Hogy mekkora lesz a kerülő, abba beleszólhatsz, de tuti, hogy oda megyünk. Na most, kiket választott ki Isten? Oké. Isten azt mondja, hogy én választom ki hogy kinek lesz örök élete. És senki nem mondhatja meg, hogy kit válasszak. Nem az, aki akarja, nem az, aki fut, hanem én döntöm el. Könyörülő Isten. Úgy, hogy most választani fogok. Oké. Mindenkit kiválasztok, aki hisz. Ki hisz? Választva. Rendben, ez így jó. Az emberi szabad akarat megvan, és Isten szuverén választása is megvan. Akiről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Múlt időben elintéz, minket már megdicsőített. Már megtörtént. A helyzetünkben ő már akként lát minket, akik ott vagyunk az örökkivalóságban. És itt úgy beszél róla, hogy ez egy lerendezett dolog. Ki csinálta? Ő csinálta. Mekkora részt hagyott itt nekünk benne? Mondjátok, melyik vonatkozik ránk. Kihetetlen. Micsoda biztonság. Isten elintézte. Elrendezte, hogy olyanok legyünk, mint ő. Örökösök, királyi család tagjai. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, kicsoda lehet ellen? És itt jön egy felsorolás, amit jövő héten fogunk megnézni. De szeretném, hogyha ha itt ez a kis keret kicsit tágulna. Itt, ha ez tágulna egy picit. Mert amit Isten adott nekünk, annak a befogadására nagyobb hely kell. A szívünkben, az elménkben, az életünkben. Kimondhatatlan lények vagytok. Biztos jövővel, és hihetetlen kiváltsággal, és egyben felelősséggel most. Amen. Amen. Uram, csak áld meg ezeket a gondolatokat, és végezd el a te munkádat, te drága nevedben. Amen. Amen.